Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A mai témánk az önismeret lehetőségei és útjai. Nem kis téma ez, hiszen mindannyiunkat érdekel az önismeret, és egészen elemi kérdéseket szoktunk ilyenkor feltenni, amikor ez a téma szóba kerül, hogy tulajdonképpen mi is az önismeret. Nem tudom, gondolkodtunk-e ezen? Azt hiszem, hogy minden felnőtt ember, aki gondolkodó ember, bocsánat, nem akarok takarni, valahogy úgy állok. Hát gondolkodtunk, hogy mi is az önismeret. Hát nem tudom, mit mondanának.
Elismerni önmagunkat, nem?
Hát igen. Szinte ugyanazt mondjuk ki, ugye? Mindegy, hát hagyjuk a kérdést egy pillanatra függőben, és most nézzük meg, én a Wikipédiáról leszettem ezt a pár mondatot. Szerintem lényeglátó összefüggéseket mond, hogy az önismeret, az önmegismerés egy olyan önmagunkra irányuló lelki folyamat, amely során megismerjük személyiségünk tulajdonságait, képességeit, szándékait, érzelmeinket, gondolatainkat és mindezek együttes működését. Elég reálisan elmondja, hogy tulajdonképpen a saját magunk világát fedezzük fel, hogy kik vagyunk, szándékaink, gondolataink, érzelmeink, hogy egy reális képet nyerjünk önmagunkról. Ez alapvetően fontos amiatt, hogy el tudjunk igazodni. Ehhez nagy szükség van őszintességre. Mert vannak olyan helyzetek, amikor például észrevettem magamon is, meg gondolom máson is, hogy amikor például valaki valamit mond nekem, egy kritikát, mindig felhőtlen kitörő örömmel fogadjuk? Ugye? Hogy egy rossz védekezési reflex ébred fel bennünk, és nagyon sokszor szeretnénk egy kicsit visszavágni, vagy megmagyarázni, vagy ugye értik, miről beszélek. Tehát ez kell egy őszintesség. Másrészt pedig nagyon sokszor az a probléma is felvetődik, hogyha az ember meglátja önmagát olyannak, amilyennek nem szeretné, akkor el tudja fogadni önmagát? Vagy hogy tudja kezelni ezt? Nagyon sok depresszió ebből fakad, hogy nem vagyok jó. Nem felelek meg. Ha nem vagyok jó, akkor nem csinálom. Majd meglátjátok, hogy megy nélkülem a világ, mondjuk a barátainak, hozzátartozóinak, és pekhünkre megy tovább a világ. Hát ha nem megy, ha nem kellek, és nem is kellek semmire, hát akkor minek élek? Ugye? Megyünk tovább. Jön a depresszió, a legrosszabb esetben az öngyilkosság. Akkor inkább nem élek. Tehát az önelfogadás is fontos. Mi az önismeret célja? Miért akarjuk ismerni önmagunkat? Nem tudom, ez a kérdés is bennünk felvetődött-e.
Tudjuk kormányozni az életünket, én úgy gondolom.
Az előre haladás érdekében tudnunk kell, hogy kik vagyunk, mit akarunk. Ugye például elemi módon szükséges tudnunk, hogy milyen képességeink vannak, nem? Hát én minden bizonyan nem leszek zenei zseni, ugye? Mert nem vagyok az. Tehát ha én nem vagyok arra képes, hiába szeretem a zenét, akkor tudnom kell, hogy ez az én határom. Ebben az irányban én nem mehetek. Ez nem az én világom. Vagy emlékszem egy fiatal emberre, aki egyszer hozzám szegődött egy úton, elkísérte egy előadásra még régebben, és akkor nagyon-nagyon nagy vágya volt egy társra, hogy megtalálja azt a valakit, akire annyira vágyott, és hát erről beszélgettünk. Hát aztán közben kérdezgettem erről, arról, amarról, hogy ki vagy te, milyennek látod magad, mi foglalkoztat, milyen cél irányba mész, milyen elveid vannak. Hát úgy elkezdtünk beszélgetni, hogy több órán keresztül mentünk az autóúton, és kiderült, hogy teljes zavar volt benne. Tehát egy teljes összevisszaság, és azt se tudta, hogy ki, azt se tudja, hogy mit akar. Hát most mondtam neki, most ne haragudjál, de hogy most visszatérek a te kérdésedre, hát ha most te ebben az állapotodban egy társat kapnál, aki hozzád illő, hát akkor két összevisszaságból mi lesz? Ugye? Tehát a társkeresésnél is fontos, hogy tudjuk-e, hogy ki illik hozzánk. Kivel tudjuk magunkat jól érezni. Nem csak pusztán külsődleges tényezők azok, amelyek meghatározóak, hanem ennek más összefüggései is vannak. És hát persze úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy mindannyian feltesszük azt a kérdést, hogy azért szeretném tudni, hogy ki vagyok, milyen képességeim, talentumaim vannak, és hát egyáltalán mi van a lényemben belülről, hogy tudjak változtatni. Nem? Hát valamilyen alapról kell indulni ahhoz, hogy a jelenfejlődésben tovább lépjünk. Én úgy gondolom, az önismeret célja a jelenfejlődés. Magyarul, hogy jobb emberekké váljunk. Na de hogyan ismerhetjük meg önmagunkat? Ez a másik nagy kérdés. Elhangzik a görögöktől kezdve, hogy gnóti szeau tón, ismerd meg önmagad. Elhangzanak a kezdet, emberi kettőség kezdetétől ezek a felszólítások. Na de hogyan? Hogyan? Ez a nagy kérdés. Az első általános válasz, csendesedjünk le, nézzünk magunkba, figyeljük meg azt, hogy mi történik itt bent, gondolatainkban, képzeletünkben, érzelmeinkben, stb. Stb. És ez majd segít ahhoz, hogy tisztában lássunk, hogy kik vagyunk. Van ebben igazság?
Igen.
Van igazság, de van egy veszély is benne. Hát az is, hogy felismerhetjük esetleg, hogy problémák vannak bennünk, de az is lehetséges, ha nagyon sokat foglalkozunk önmagunkkal, akkor észreveszi, legalábbis én észrevettem sok esetben, hogy ez nem egészséges dolog. És próbálják az embereket sokszor különféle magukba tekintéssel, vagy meditációval, vagy különféle magunk mélyére nézéssel foglalkoztatni, vagy lelki tükröket olvastatnak, ugye régen voltak ilyenek, meg hát most is vannak, de ez valahogy mégis elcsúszhat, ez egészen odáig elcsúszhat, hogy például foglalkoztam a hindu filozófiával és más keleti világ dolgaival is még a fiatal koromban, és hát azt vettem észre, hogy odáig jutottak, például a joga képviselői, hogy felfedezték, hogy annyira magunkba kell nézni, hogy aztán végül önmagunkba meglássuk az Istent. És aztán levonták a következtetést, hogy te vagy az Isten. A lelkünk mélyében ott van egy isteni szikra, ami nem más, mint az Isten, én vagyok az Isten. A magamban lévő szemét, hogy minap beszéltem egy kedves ismerőssel, aki ebbe a világba mozog, és beszélgettünk, és akkor hát valahogy kiderült, hogy ő ezekkel foglalkozik, annyira beleásta magát, hogy a himalájai iskolával foglalkozik, és hát ott az egyik mester azt mondta, hogy ő egy isteni megtestesülés. De lehet vitatkozni, vagy nem, ugye? Csak, hogy érezzük, hogy igen, de biztos, hogy ez az az út. A másik általános felfogás, hogy tevékenykedjünk, dolgozzunk, munkálkodjunk, produkciót hozzunk létre, mutassuk meg, hogy mi mire vagyunk képesek, és az mutatja meg, hogy ki vagyok én. A lázas tevékenység. Vagy hogyha mondjuk a kereszténység világába tekintünk, vagy a hit, vagy a vallás világában nagyon sokan a másokért való szolgálatot oly mértékben helyezik előtérbe, hogy az életüknek ez tölti ki minden pillanatát és részét, és úgy érzik, hogy ők érdemeket szerezhetnek. Sőt, vannak olyan vallási irányzatok, hogy úgy érzik, hogy vezekelni kell. Tevékenységet, cselekedetekkel lehet kiérdemelni a kegyelmet, vagy megfizetni a kegyelmet. A Biblia viszont azt mondja, hogy a kegyelem ingyenes. A hitből fakad, és ingyen van a kegyelem. Azt mondja Pilinszky János, poklainkból nem válthat ki semmi szenvedés. Tehát a tevékenység sok mindent megmutat magunkból, mint a magunkban nézés is, de egyáltalán nem biztos, hogy az igazi önismeretre vezet el, arra a régióba, ahol igazán keresnünk kellene. A harmadik megközelítés a csoportterápia, vagy közösség. Az embernek természetes elemi vágya az, hogy közösségbe kerüljön, mi is itt közösségben vagyunk, és hatalmas áldás van benne, és óriási nagy gondolata József Attilának, az nagyon szép gondolata, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Valóban óriási lehetőség, hogy egymással való viszonyban derülnek ki a hiányaink, hogy hogyan kellene szeretni a másikat, hogyan lehetne tapintatosan megmondani esetleg a hibáit, vagy nekem elviselni az ő különbségeit. Tehát nagyon sok mindent megmutat arról, hogy hol vannak a határaink, és ez nagy igazság. De vajon pontosan meg tudjuk egymásnak mondani, hogy ki is vagyok én? Valaki nekem meg tudja mondani? Hát érezzük a határait is, ugye? Szükséges, fontos lépcsőfok, de Pál apostol így mondja, hogy én kevés az nekem, hogy emberek ítéljenek meg. Hogy emberek mondják el, hogy ki vagyok én. Sőt, még magamra nézve sem mondok és tudok semmit sem mondani. Isten az, aki engem megítél. Tehát mindegyikben van igazság. de a leglényegesebb irányba még azért mindig nem mutat. Aztán persze van a tudomány útja, a lélektan tudományának az útja, ahol például látjuk ezt az önismereti kereket, ami ebben a könyvben található, nagyon értékes módon összefoglalja azt az utat, ami egy normális, egészséges embernél le kell, hogy fusson ahhoz, hogy önismerethez jusson. Ugye látjuk az érzet, az tulajdonképpen nem más, mint a befogadása a külvilágnak az érzékeinken keresztül. Ezt egy normális embernél az értelmezés követi, vagyis gondolkodik, feldolgozza, amit befogadott. Az érzelmi világával helyesli vagy ellenáll, tehát működésbe lép az emberi személyiségnek az érzelmi, értelmi része, akarat és szándékkal határozatokat, döntéseket hoz, és ennek ezt pedig akkor teszi igazán következetesen, ha meg is valósítja. Nagyon érdekes, hogy a könyvben le van írva, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk kimarad az értelmezés. Magyarul a gondolkodás. És a befogadott benyomás alapján érzelmileg döntünk. Vagy hogyha csak értelmileg döntöm, kihagyom az érzést, és a értelmi megfontolásból ugye hozok egy döntést, de nem érem át érzelmileg. Külső hideg teologizálás, ugye? És most nem akarok ebbe belemenni, csak érezzük, hogy nagyon jó eltalálja ez a kis kerék azt, hogy így egész. Ha valamelyik kimarad, vagy ha valamikor kettő kimarad, akkor az embernek az irányultságát megmutatja, és ezért érdemes átgondolni, hogy gondolkodtál azon. Például ma voltam egy iskolában, a szerelemről adottam egy órát 13 éves fiataloknak, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek mi a szerelem? Rögtön mondták, érzelem. Egy érzelem. És mondom, nincs benne semmi értelem? Aztán, amikor végigvettük a beszélgetést, és felvetettem a kérdéseket, hogy hogyan alakul ki, hogyan fejlődik, a konfliktusokat hogyan oldjuk meg, hogyan teljesíthet be, stb. Stb. Végvetően a kérdéseket, akkor a végén megkérdezte, gyerekek, a szeretet szerint csak érzelem? Nem, nem csak érzelem, abban értelem is kell, hogy legyen. Ugye? Tehát nem maradhat ki az értelem se. Természetesen egy fontos, meghatározó dolog az érzelem is. Aztán egy nagyon érdekes kis ábra van ebben a diagram ebben a kis könyvben, még ebből idézem. Ez egy olyan diagram, ahol a mások és a magunk koordinátáiban helyezkednek el az ismeretek. Ugye nagyon érdekes ez a kis rajz, ez a Johari ablaknak nevezik, tulajdonképpen két tudósnak a kezdő nevéből olvasták össze, és így nevezik el ezt az ablakot. Ez ugye nekünk azért fontos, mert az ismeretnek van egy olyan területe, ami abszolút nyílt előttem is, és mások előtt is, és van egy olyan területe, ami előttem is, és más előtt is zárt. Nem nyílt. Erről még az előadás vége felé szeretnék beszélni. Tudnék, az önismeretnek ezt a területét is érintenie kell annak az ismeretnek, ami igazán mélyreható. Ebben egy hatalmas üzenetre eljött, csak most még nem akarom előre elmondani, mert ehhez alapokat kell letenni. De nagyon jól megragadja, és van persze olyan terület, amit én ismerek, de mások előtt elrejtek. Aztán van olyan ismeret, hogy én nem ismerem, de mások ismerik. Tehát ugye van olyan, hogy már üvölt, hogy mi a probléma ezzel az emberrel egy közösségben vagy egy munkahelyen, ugye? Csak ő nem veszi észre. Mesztelen a király esete. Már mindenki látja. Hát az egyik legtragikusabb dolgot itt Tatabányán értem át, amikor a Krajcsirovics Henrik, ugye? Festőművésznek a szakkörébe jártam még 25 évvel ezelőtt, és akkor ott bejött egy 70 éves bácsi, aki festett, és ő mélyen meg volt győződve róla, hogy ő zseni. És ez szegény nem jutott sehová, nem volt semmi, egy albéletben lakott egy kutyával, és hát jött oda közénk, és akkor kérte a véleményt a műveiről, a művész úrtól, és akkor hát nagyon udvariasan próbált ezt aztamat mondani, és akkor hát 20 éves voltam, de akkor is láttam, hogy ezek nem művészi alkotások. És akkor hát oda megkérdeztem, hogy hát tanár úr, hát most miért nem mondta el neki, hogy ez? Hát ez. És azt mondja, hogy én mondjam el neki 70 éves korára? Én mondjam el neki? És felajánlotta a városnak, hogy csak egy lakást adjanak neki a műveiért, a 500 művét átadná. Ez tragédia volt nekem végignézni, halad is kísértem, próbáltam valahogy beszélgetni vele, valahogy együtt érezni, és olyan szörnyű volt érezni, hogy egy ember leélhet egy életet úgy 70 évig, hogy senki nem mondja meg neki, ezek nem jók, ez nem művészet. Ez a tragédia. Szóval nehogy ide kerüljünk. Inkább vegyük észre és kérdezzük meg, amikor jó barátaink vannak és jó közösségben vagyunk, hogy mondjátok meg nekem, ha láttok bennem valamit, amivel probléma van, segítsetek nekem a jelenfejlődésben. Persze ez egy érett személyiség, aki nem riad meg attól, hogy valaki esetleg kritikával illeti. Én is, amikor könyvet írok, annak a lektornak örülök, aki tele írja pirossal és tele kritikával. Jaj, de jó, akkor ezen lehet gondolkodni. De hogyha valaki egy könyvnyilagban talál két hibát, hát ez nekem kevés. Két hibával mit kezdjek? Tehát a jó kritikus mindig a minőségét emelje annak a dolognak, mert mindig megkérdezem, amikor egy kritikát kapok, hogy építő, jobb lesz tőle, vagy rosszabb? Ha jobb, akkor mi ne éljünk azzal? No, hát még erre visszatérünk, erre az ismeretlen területre. Aztán a pszichológia útja is még bemutatkozik. Darwint és Freudot látjuk, akik azt mondták a 19. század végén és 20. század elején, hogy az ember tulajdonképpen az állati örökségből származik, és a lét és a fajfenntartás ösztöne tartja fenn, és a tudat alattiból vezérli az életét a nem tudom micsoda, és meghatározó Ödipusz konflektus, meg elektrokonflektus, meg kasztrációs félelmek, amik a mitológia világába tartoznak, írja Matos István, ezeknek semmiféle tudományos alapjuk nincsen. Az viszont tényleg elgondolkodható, hogy hogy is van ez a kérdés, de hát nem hinném, hogy az embernek egész életére alapvetően meghatározó dolog az, hogy mi történik az első néhány évében. Ha ez tényleg így lenne, és az ösztöni életünk vezérel bennünket minden irányban, hát akkor minek vagyunk felnőttek? Akkor minek tanulunk? Hogy a gyerekkorban kapott benyomások teljesen meghatároznak bennünket, nem beszélve arról majd mindjárt, amit szeretnék idézni, hogy aztán egy kiváló szerző összefoglalja ezeknek az utaknak esetleges nagy végső konklúzióját, ami az önismeret szempontjából nekünk nagyon fontos. Még egy pár gondolat erről nem szeretnék belemenni a pszichológiai megközelítésekbe. Szeretném megjegyezni, hogy mindegyikben nagy igazságok vannak. Vég Józsefnek külön előadásai vannak ezekről az iskolákról. Mindegyik egy iskola. Hogy hogyan lehetne az embert megismerni, az embert kezelni, és az embert segíteni abban, hogy gyógyuljon. Önmegfigyelésről már beszéltünk, introspekció. A fiziológiai, neurobiológiai nézőpont Pavlovnak a felfogása, hogy ahogy működik az agyunk, olyan az ember. Amit értünk az agyműködésből, de hát az elmúlt előadás után talán most már önök is látják, hogy értünk valamit az agyból, igen keveset, de hogy így működik az ember csak, ez édes kevés. Pusztán ez önmagában kevés. Alaklélektan, gestalt pszichológia, a szociális mezőt a csoportterápiára épülő pszichológia, ami azt jelzi, amit már elmondtam, hogy a közösségnek nagy szerepe van, és a közösségi őszinte beszélgetésekben ébredhet rá a lélek arra, hogy ki ő valójában. Vannak ennek buktatói, vannak előnyei. A behaviorizmus vagy viselkedéstudomány a mérhetőségre épít, hogy ami konkrétan mérhető egy ember megnyilvánulásával, azzal foglalkozik. A Freudnak már a dolgairól pár szót ejtettem. A humanisztikus pszichológia nagyon érdekes, azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs más a szüksége az embernek, mint hogy szeressék, hogy tiszteljék a személyiségét, és ez nagy gondolat. Hogy amikor valami problémája van, először is hallgassák meg, legyen olyan a terapeuta, mint aki kezel, mint egy tükör, hogy megkérdez, jól értem, amit mondasz? Tényleg? Az együttérzésünket fejezzük ki, és ez fontos. Legyünk készségesek a hallásra, és gyorsak a hallásra, lassúak a szólásra, ugye? Ha lehet, ne nagyon adjunk tanácsokat az embernek, mert hogyha mi őszintén meghallgatjuk és szeretjük, az emberben van annyi egészséges érzület, hogy önmaga meg fog ettől gyógyulni, mondja ő, mert az ember alapvetően jó. Carl Rogers filozófiája ez, és pszichológiája. Sok értékes gondolat van benne, personál filozófiának vagy pszichológiának is nevezték, a személyiség a központban, a személyiség tisztelete. Aztán a fenomenológiai lélektan az a személynek a belső, szubjektív világából indul ki, a tapasztalataiból, élményeiből, és erre építi a kezelést. A kognitív pszichológia az észlelés, emlékezés, gondolkodást ragadja meg, és erre építi az ember megközelítését. És van a 9., a pszichoszomatikus rendellenességek pszichológiája, pedig azt mondja, hogy az ember szoros testi-lelki egységben van, és fontos a táplálkozására is figyelni, fontos a lelki világára is figyelni, az érzelmeire és a mozgására is, és a külső fizikai tényezők és a belső tényezők között szoros összhangban a kettőt egyszerre kell kezelni. Látjuk, ebben is sok értékes gondolat van. Csak kedves hallgatók, egy dolgot, én ezeket végigolvasgattam, végigtanulmányozgattam azért, mert szerettem volna felkészülni, meg érdekelt is a dolog, csak egy nagy dolgot nagyon hiányoltam, és amikor olvasgattam ezt a könyvet is, akkor úgy nagyon nagy örömmel ébredtem rá, hogy maga a pszichológus is, a pszichiáter is, Matos István, és hát persze sokan mások felfedezték, hogy az egész pszichológiai irányzatoknak van egy közös problémája. Amellett, mint mondom, rengeteg értékes gondolat, üzenet részleteikben meglátás van, amit az ember használhat és építhet, de egy dolog, egy nagy probléma van. És ezt Elsnannen, a Pszichológia mérlegen című könyvéből idézek pár gondolatot, tényleg csak röviden azért, hogy érzékeljék azt, hogy miről is szól. Azt mondja. Freud óta megvetette a lábát az a pszichológiai elképzelés, miszerint az ember alapvetően a környezet által befolyásolt és meghatározott állat lényegében. Azaz a tudatalattiából irányított ösztönlény, akinek a magatartását kora gyermekkori élményei döntő irányban befolyásolták. Ez a pszichológiai elképzelés lépett a vallásos álláspont helyére, amely szerint Isten az ember teremtője, törvényadója és bírája. A pszichológia váltotta fel a keresztény etikát és a magatartás mércéje lett. Nyugaton egy olyan kultúrában élünk, amelyben az ember oly mértékben, mint még soha azelőtt önmagával foglalkozik. Ez a pszichológia célja is, így nagy vonzereje. A pszichológiai szemlélet népszerűsége érthető, így még soha nem foglalkozott egy általános filozófiai rendszer sem az ember énjével. A gátlástalanságot soha nem tisztelték még ennyire. A csábítás ellenállhatatlan. Minden mértéket meghaladó vonzást jelent a ma egocentrikus embere számára az a felcsillantott lehetőség, hogy Isten helyett az én léphet trónra. Az én és a tudomány hatalmas pszichológiai együttessé olvadt. A bűnfogalom helyett betegségfogalom lép életbe. Tehát az a, most rátapint a dolog lényegére, és ki is mondom, a pszichológiában ilyen, hogy bűn nincs. És ez a probléma. Most nem követünk-e, bocsánat, bűnöket? Persze tudom, hogy kellemetlenül hangzik, sokan, hát hibázunk. Hát tévedünk, ugye mondjuk ezeket, hogy megyünk távolabb a bűntől. Mindegyik mögött egy dolog van, nincs felelősségem benne. A körülmények, a helyzetem, a múltam, a családom, a pénzem, a lehetetlen helyzeteim miatt. A bűnfogalom helyett a betegségfogalom, a pszichológia nem csak a kereszténység hiányosságait akarta pótolni, hanem új ideákat teremtett a bibliai bűnfogalom utánzására. Mivel a neuretikus beteg ezért nem is terheli felelősség a cselekedeteiért, a pszichológia a neurotikus magatartásokat mindig az egyén felelősségén kívül kereste. Nem vagy felelős azért, hogy ez a lelki bajod. Létrehozta az ártatlanság modellt, hogy az egyén válláról levegye az Istennel és emberrel szembeni személyes felelősség terhét. A bűnbánatra nem kész ember számára áltudományos menedékutat épít ki, és őt felmenti. Hát ez a legnagyobb probléma. Kedves hallgatók, amikor a megbocsátás könyvet írtam, arra döbbentem rá, hogy az emberek betegségeinek nagy része amiatt van, hogy az emberek neheztelnek egymásra, nem tudnak bocsánatot kérni, vagy nem akarnak, és egy mérhetetlen nagy neheztelés fészkel a lélekben, és ez betegítő tényező. Másrészt az igazi bűnbocsánat eredménye egy mérhetetlen nagy felszabadulás, persze ahhoz bűnvallás kell, hogy megelőzze. És ugyanígy van a teremtővel való kapcsolatban is, de egymással való kapcsolatban is. Ha viszont ez megtörténik, egy hatalmas nagy felszabadulás lép életbe. Megy tovább, azt mondja, Isten gyermekeiben a test és a lélek, az óember és a belső ember közötti lelki harc soha nem tesz pszichoanalitikus értelemben vett pszichés beteggé. Tehát azért, mert küzdünk az énünkkel, az önzésünkkel szemben, attól még nem vagyunk betegek. Ez egy természetes küzdelem. Ez velejárója az életnek, hogy harcolok önmagammal szemben. Szembeszállok az önzésemmel. Ebben a harcban elszenvedett vereség oka nem az, hogy nem engedtünk a régi természetnek, hanem éppen abban rejlik, hogy arra hallgattunk. A hamis magatartást nem az úgynevezett ösztönén elfolytása okozza, mint mondja Freud, hanem az Isten és igéje elleni engedetlenség. Tudjuk, hogy mi a jó, csak nem tesszük meg. Kimarad a önismereti kerékből a tevékenység. Tudom, nagyon szép, jól elmondani, hogy mi a jó, de megtenni, fogjuk meg és vigyétek, ugye? Tehát az Isten igéje elleni engedetlenség és az elfojtott lelkiismeret, és ezért az állapotért mindenki teljes mértékig felelős. A Biblia szerint az ember felelős a döntéseiért. És szerintem az igazi önismeret az, hogy az ember vállalja a felelősséget. Nem másra mutogat, te vagy a hibás, meg a társadalom, meg a politika, meg a gazdaság, meg a vallás, meg az egyház, meg mindenki, hanem ha hibázik, ha vét, én vétettem. És ezért az állapotért mindenki teljes mértékig felelős. Így tehát láthatjuk, hogy Freud elfojtás elmélyete teljesen hamis. Tehát én ennyit szerettem volna foglalkozni ezzel a résszel, és most rá szeretnék térni az önismeretnek az a fokával, amit én személy szerint, meggyőződésem szerint a legmélyebb önismerethez vezet. És csak azért merek erről beszélni, mert némi tapasztalatot szereztem erről, és nem könnyű út ez. Talán gondolják, hogy ha az ember igazán szeretné magát megismerni, akkor vajon mit csináljon? Hova forduljon? Kinihoz menjen el? Menjen el egy pszichológushoz? Keressen meg egy lelkészt, egy papot? Vagy kitől kérdezze meg, hogy ki vagyok én? Megtettük. És mégis egy mérhetetlen hiány és egy furcsa érzés van arra nézve, hogy tulajdonképpen ki vagyok én? Mi az igazság? Honnan tudhatom meg? Ebben a Lawrence Krebnek a Mélyben néző című könyvéből idéztem ezt a kis részt, hogy mi van a felszín mögött? Ne nézz a lelkem mélyére, nem biztos, hogy szeretem, ami ott van. Én arra a mély meggyőződésre jutottam, hogy az önismeret forrása az Isten igéje lehet, amit Isten mond nekünk maga, az emberekről. És ez egy óriási kiváltság. Mert nem olyan szemmel kell magunkat nézni, mint teremtmény a teremtményt. Ő azt mondja, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Önökre nézek és önök rám, és azt mondják, hogy hát ez egy ilyen ember. De nem biztos, hogy olyan. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. De hogyan, mit mond, hogy mi van az én szívemben, és az önök szívében mi van? És kedves hallgatók, hogy én ezt elmondom önöknek, kicsit félek is, megmondom őszintén, elmondani. És gondolkodtam, hogy vajon hogyan tudnám bevezetni azt, ami most következik. És én azt próbáltam mondani, hogy ha igazán szeretnénk magunkat megismerni, ahhoz egy nagy sötét alagúton át kell menni. De a végén van fény és kiút. És egy nagy mélyrepülésbe kell mennünk, hogy behatolhassunk a szívünk mélyére. Én ezt nem tudom vezetni, de Isten igéje tudja vezetni önöket is és engem is. És be tud hatolni azzal a fénysugárral a szívünk legmélyebb rejtekébe, vagy ha nem látjuk, hogy mi van ott, lásd, rejtett terület, akkor az Isten azt mondja, hogy rendben, igen, de én megmondom neked, mi van ott. Pontosan megmondom. És nem azért mondom meg, hogy leleplezzelek, hogy megalázzalak, hogy megszégyenítselek, hogy azt mondom, hogy nulla vagy, hanem azért mondom meg, mert fel akarlak emelni, és csak akkor tudlak a legnagyobb ajándékban részesíteni, hogyha belátod azt, hogy honnan kell felállnod. Azon a háttéren mondja el ezt Isten nekünk az igében, hogy szeret bennünket, hogy megteremtett bennünket, hogy fenntart bennünket, hogy megváltott bennünket, hogy testélet, hogy arra a szintre jöjjön le, ahol mi vagyunk, hogy nem mondjuk azt, hogy hát könnyű az Istennek, ő ott van. Nem, ő idejött, és véres uton járt végig, és megkorbácsolták, és töviskoronát tettek a fejére, és minden ember, minden bűnének, minden következményét elszenvedte. Ezen a háttéren mondja el nekünk, hogy mi kik vagyunk. És ezt nekünk nagyon nagy dolog tudni, mert ő szembesíthet azzal a tudattal, hogy igazából mi van a szívünk mélyén. De innen indul a gyógyulás. Mielőtt még elmondanám, ezt ki kell mondanom, hogy érezzék, hogy innen indul a gyógyulás. Nem tudom, a biztonsági öveket bekötöttük? hogy megpróbáljuk ezt a mélyrepülést most végigcsinálni? Mert az Isten igéje megmondja, hogy kik vagyunk mi. Pontosan, tévedhetetlenül. És azt is mondja, hogy ne emberektől kérdezzük meg, mert az emberek mondhatnak ezt, azt félig meddig talál, vagy nem talál, de ő pontosan megmondja, hogy kik vagyunk. És Pirinszky János, még mielőtt az igéket felidézném, Pirinszky Jánostól egy gondolat. Én megmondom őszintén, őt nagyon nagy gondolkodónak tartom. Én úgy gondolom, a magyar gondolkodásban a biblikus, hívő gondolkodásnak az egyik csúcspontja volt a magyar világban. Rendkívül mélyen megértett dolgokat. Ő azt írja, a bűnbeesésünk című kis prózájában, bűnünk, elkövetett bukásunk végső gyökerében titok. Amit a genezis elmond, mégis a legtöbb és a legmélyebb, amit erről a tragédiáról tudhatunk. Megnyílt a szemünk az elidegenedésre, a látszatra, a hiúságra, a test szégyenére és a paráznaságára, a minden tükrök univerzumára, a gőgre, az önzésre és a hazugságra. Azóta van, hogy még akkor is, ha valami jót, igazat és valami valódit cselekszünk, rendszerint tudja a bal, hogy mit műveltünk a jobbal. Hát induljunk el. Pál apostolnak ez az igéje a korintusi első levélben arra utal, hogy ő megértette pontosan, hogy kicsoda. Abszolút pontosan megértette, és ezt majd szeretném fel is idézni, hogy ő mit mondott magáról. Először is azt mondta, hogy kevés nekem az, hogy emberek ítéljenek meg. És azt mondja, hogy én még magamat sem ítélem meg, mert az Isten az, aki engem megítél. És ez egy óriási dolog, mert olyan valaki ítél meg bennünket, és ismertet meg önmagunkkal, aki tényleg szeret. Hát, most itt nincsenek gyerekek, de valamikor gyerekek voltunk. Hát nézzük az első igét. Mit mond a Biblia? Példabeszédek könyve 22. fejezet 15. verse. A gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Én csak egy dolgot emelek ki ebből. A gyermekkor romlottsága. Kézzel fogható? Rengeteg kisgyerek között vagyunk, és látjuk, hogy a szüleiktől ilyet nem tanulhattak, hogy viselkednek egymással, meg a szülőkkel, meg belerúgnak, meg letapossák. Vagy emlékszem, gyerekkoromban úgy szégyeltem, hogy pici voltam, és kaptunk csokit, és eldugtam a nővérem elől. Mai napig emlékszem arra az érzésre, hogy irigy voltam. Szörnyű volt. Szörnyű, hogy visszaemlékezni. Pedig egy semmiség volt, de azt éreztem, hogy ő adott nekem, én meg nem adtam neki. Akkor döbbentem rá, hogy mi ez a furcsa idegen érzés bennem? Nincs ilyen élményünk? Amikor ráébredtünk arra, hogy valami elromlott bennünk, vagy miért van ez? Én nem akarok ilyen lenni. És mégis ilyen vagyok. De az ifjúsághoz lépjünk. Az egész emberi történelemre nézve egy hatalmas kijelentés, azt mondja a Mózes első könyve 8. fejezetében az Úr, az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Ha valaki kételkedne ebben a kijelentésben, ajánlom, nézze meg Golding Legyek Ura című filmet, vagy olvassa el a regényt. Én tanár voltam 30 évig, és én kerültem gyerekekkel olyan helyzetbe számtalanszor, hogy én láthattam, hogy mi van a gyerekekben és az ifjúságban. Ez van. Nem kellett hosszú idő, hogy meggyilkolják egymást. Szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Döbbenetes kijelentés. Menjünk a felnőttekhez. Tetőtől talpig nincs-e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be se kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Azt mondja a Biblia Ézsaiás könyvében, hogy mi emberek olyanok vagyunk, a fejünk tetejétől a talpunkig nincsen bennünk épp rész. Gondolkodásmódunk, képzeletünk, akaratunk, érzékelésünk, beszédünk, cselekedeteink, indítékaink megromlottak. Azt mondja Pilinszky, hogy amikor még jót teszünk, még akkor is úgy tesszük a jót, hogy ez most Ez én tettem. Pedig Jézus azt mondta, ne tudja a jobb kezed, amit cselekszik a bal. Az igét olvassuk. És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan és mint a megfertőzhetett ruha, minden mi igazságaink. És elhervadtunk, mint a falon mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordtak el bennünket. Amikor mi azt gondoltuk, hogy mi igazak vagyunk, még arra is azt mondja, hogy amögött egy önzés, egy magamutogatás, egy tetszelgés, egy irítség, vagy kivagyiság, vagy mitől megfelelési kényszer, vagy valami van, valami indíték, ami nem jó. Azt mondja az Úr, veszedelmes a te sebed, gyógyíthatatlan a te sérülésed, csalárdabb a szív mindennel, és gonosz az, kicsoda ismerhetné meg azt. Kedves hallgatók, itt a végső konklúzió. Én nem merném ezt meg neki mondani, bocsánat. A Biblia azt mondja, hogy mindannyiunk szíve minden részletében, eresztékeiben, tetőtől talpig minden indítékunk megromlott. Ádám és Éva óta ilyenek vagyunk mi emberek. Én amikor ezzel szembesültem, kb. Egy olyan 8-10 évvel ezelőtt, Egy szanatóriumban voltunk, Hergélián, Mezőménesen, és ott volt idő elcsendesedésre, ige tanulmányozásra, gondolkodásra, és ott éltem én ezeknek az igéknek a valóságát át, én személyesen. Csak is azért merek erről beszélni, mert amit akkor átéltem, akkor úgy éreztem, hogy elvesztem. Az egész életem elromlott. Hogy minden cselekedetem szava mögött egy önzés van. Hogy úgy éreztem, hogy nincs menekvésem. Elvesztem. Meghaltam. Halott vagyok. És hogyan tovább? Bocsánat. De van kiút. És ezért kell ezt így elmondanom, mert emögött, hogyha az ember ezt meglátja, gondoljunk Jézusnak a nagy mondására. Hogy kezdte a boldog mondásokat? Boldogok a lelki szegények. Az nem azt jelenti, hogy bugyuták, hanem azt jelenti, hogy pontosan látják, hogy ők szegények. Hogy ők elromlottak, egyetemben elrontottak. Letekintett az Úr a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Mindjárt elhajlottak. Egyetemben elromlottak. Nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Pál apostol megismétli a római levél 3. fejezetében. Minden test megrontotta az ő útját a földön. Magyarul, kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy az ember egy elveszett lény. Az ember egy lelki halott lény. Az ember egy olyan lény, akinek nincs joga élni, mert bűnös. És ez az embereknek mi vagyunk, ez én vagyok. Mindenki magának tudja feltenni a következtetést, hogy akkor ki vagyok. Ilyen az ember. Amikor a tékozló fiú kikérte az apjától a jussát, akkor az apa kiadta neki. Jog szerint adta ki? Hogy kérdezzem meg. Jog szerint adta ki a jussát? Mikor érdemeli meg a jussát, a örökséget a fiú? Ha az apa meghal. Jogtalanul adta ki. Megelőlegzett szeretetből, bizalomból, hogy majd talán mi is jogtalanul kaptunk életet. Nem érdemelnénk meg az életet, mert bűnös. Bűnre hajló a természetünk. De az a tragédia ebben, hogy tehetünk mi erről, kedves? És mi közöm nekem Ádám Éva bűnéhez? Miért kell nekem ezt végig szenvedni azért, mert Ádám és Éva vétkezett? És itt jön a következő nagy gondolat. Ezt pontosan tudja az Isten. A zsidókhoz írt levélben azt olvashatjuk, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, és bűn nem követett el. Tehát ő azt mondta, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, csak azon az emberen tud segíteni Isten, aki látja, hogy lelkileg szegény. Sőt, még tovább megyek. Az a valaki, aki azt mondta, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, az azt mondja, hogy nézd meg, én vállaltam érted, hogy ebből a halott állapotból kiváltsalak, és új életre feltámasszalak. Így mondja az Efezusi levél 2. fejezetében, holtak voltatok a vétkeitek miatt, de eljött Krisztus, és feltámasztott, és vele együtt ülhettek a mennybe. Ennek a megbocsátása feltétele, és a bűnvallomás, hogy az ember, amit a pszichológia kikerül, hogy a bűn az valóság. hogy a bűn és az önzés az egy valóságos dolog, de Jézus Krisztus által van megoldás az ember számára. Emes Mester csodálatos festményét látjuk, aki azért hatalmas a művészet történetben, mert nem a testen, a szétszaggatott testben mutatta meg a fájdalmat, bár ez is igaz, hogy Krisztus testében vitte fel bűneinket a fára, hanem ő megértette azt, hogy ez az emberi arc, ez mindenből kivetkőzött, minden szenvedést átélt, mindenkinek, minden bűnének a terhével szenvedő emberi arc, és ő benne van a megoldás, a megváltásban. És íme egy összefoglaló ábra. Mi erről beszéltünk. Az önismeret mélypontja, és mindjárt beszélek az önismeret csúcsáról. Önismeret mélypontja nélkül nincs önismeret csúcsa. Én azért mondtam, hogy beszélek önöknek erről a kérdésről, mert ahogy itt végig tanulmányoztam filozófusokat, írókat, pszichológusokat, senki sem mondta ki ezt, amit a Biblia viszont kimond, hogy az ember teljesen velejéig romlott, elveszett lény, és önmagában semmi érdeme, a cselekedetei nem üdvözítik, a test cselekedetei azt jelzi, hogy az ember potenciálisan lehetőség szerint minden bűnre képes lény. Csak a kijön-e belőle, vagy nem jön ki. Ez a kérdés. De van megváltás. Van ebből a nyomorult állapotból, ebből a hihetetlenül toprongy és semmi állapotból megoldás, és itt rögtön szeretném mondani, hogy Pál apostol mit mond magáról. A korintusi első levélben, talán nem is tudom, hogy nem itt van, igen. Pál apostol azt mondja, hogy igen, itt van. Isten a semmiket választotta ki magának, hogy a valakiket megsemmisíts. És azt mondja egy alkalom a 2 Kor 12-11-ben, én semmi vagyok. Lehet ennél mélyebb az önismeretnek a palettája? Hogy egy ember, Pál apostol eljut odáig, hogy semmi vagyok. Semmi vagyok. Romlott vagyok, tetőtől talpig rossz vagyok, és nekem szükségem van megváltásra. És amikor valaki ezt belátja, kedves hallgatók, ha valaki ezt belátja, egy mérhetetlen nagy ajándékot kap. Soha többé gőg nem ébred fel benne, mert belátja, hogy milyen alapon kapta meg a kegyelmet. És az történik itt a Róma 8.32-ben az Isten kijelenti, aki befogadja őt, aki elhiszi, hogy szereti őt és megváltotta, azt mondja ott az ige, az, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, mi nélkül. Semmi és minden. Semmi és minden. Aki a fiú, azé az élet. Tudják ki Jézus Krisztus? Ő teremtette a 100 milliárd galaxis. Ő tartja fenn. Ő váltott meg. Ő lett testé. Ő ítél meg, és ő teremti újjá a világot. Ő ül a mennyben. Aki a fiú, azé az élet. Aki a tulajdon fiának nem kedvezett, azt mindannyiunkért odaadta, és mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mindenkünk. Ez hatalmas dolog. Magyarul mi elveszett lények, olyan állapotba kerülhetünk, és az önismeretnek olyan szintjére, hogy mi Isten szeretett lényei vagyunk, és megváltottak vagyunk, sőt, 2 Péter 1.4 azt mondja, isteni természet részesei lehetünk, aki megvallja a bűnét őszintén, tehát igenis van bűn, és van bűnvallás, és van bűnbocsánat, az az isteni természet részesévé lesz a Szentlélek által. Belén költözhet az Isten. Nem a meditációból magunkról kiállítjuk, hogy én vagyok az Isten bűnfelismerés nélkül, lásd a jóga útja, a keleti út, hanem Isten azt mondja, ha alázat van benned, aki megaláztatik, felmagasztaltatik. Aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Ugye ismerjük ezeket az igéket. Aki a kőre esik, szétzúzatik, meghal. De utána feltámad. És ez a hatalmas üzenet. És ami a harmadik ige mondja, a Zsidó 10.16, új szív, új jellem, új világ születik az emberben. Ezt így mondja Ellen White egy tömör lényeglátó mondatban, amikor az emberek belátják semmiségüket, akkor elkészültek arra, hogy Krisztus életszentségébe öltözzenek. Ennél mélyebb önismeretet én nem tudok önöknek közölni. Fájdalmas út ez. Tudnék, azért fájdalmas, És ezt mindenki tegye fel magának a kérdést, hogy vajon én szembesültem-e valaha ezzel, hogy én egy ilyen emberi lény vagyok, aki elveszett. Ha valakinek tájékozódási pont kell, ajánlom a Galata levél 5. fejezetében, olvass el a test cselekedeteit, minden bűn le van írva, és azt mondja, hogy mi testben vagyunk. És utána olvassuk el a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezt nyerhetjük az isteni természet által. Ennél nagyobb önismeretet, ide még gondoltam, nem tudtam felrajzolni, mert nem értek annyira a programhoz, de nyilakat mutattam volna felfelé minden irányba, és körbe, és minden irányba, mert ez azt jelenti, hogy minden, ami én Krisztusban. Az örök élet, a világ mindenség, minden kincse. Ki tud ennél többet adni? Ki tud ennél többet felajánlani? Senki. És arra gondoltam, hogy egy Pascal idézettel zárnám le ezt. Pascal zseniálisan meglátta ezt. Pascal nagyon nagy gondolkodó volt, és azt mondta, hogy az emberek isteni eredeti tudás nélkül mit is tehettek egyebet az emberek, mint hogy vagy felmagasztalták magukat, az elmúlt nagyságokról lelkükben élő sejtésekre hallgatva, vagy pedig jelen gyarlosságukat látva elveszítették önbecsüléseket. Felmagasztalás, kevésség, gőg, vagy pedig kétségbeesés. Ez a két emberi végpont. Egyetlen egy vallás, a keresztény vallás volt képes gyógyét hozni erre a két bűnre, mert mind a kettő bűn. Amikor egy ember megveti magát, és azt mondja, hogy nulla, miközben Isten azt mondja, hogy te értékes vagy nekem, mert szeretlek, és az életemet adtam érted, ez a te értéked, hogyha mindez semmibe veszi, az is bűn, és az is bűn, ha az ember felmagasztalja magát. És Pascal azt mondja, hogy csupán a keresztény vallás volt képes gyógyét hozni a két bűnre, de nem úgy, hogy a földi bölcsesség módján az egyiket a másikkal üzte el, hanem úgy, hogy az evangélium egyszerű igazságával mindkettőt elűzte. Mert ez a vallás azt tanítja az igazaknak, akiket egészen az istenségben való részesülésig magasztosít, hallottuk az igét, hogy még egy nagyszerű állapotokban is magukban hordják minden romlás kútfejét. A földi életben nekünk úgy kell élnünk, még ha Krisztus követők is vagyunk, hogy lehetőség szerint a testünkben ott munkál ez a mérhetetlen romlottság. És mi uraljuk-e ezt az akaratunkkal és a döntéseinkkel és a Krisztus akarat alárendeléssel, vagy hagyjuk feltörni? És ez minden nap, minden percben egy döntés kérdése, az akarat használata. A legistentelenebbeknek is, lásd tékozló fiút, paráznák, bűnösök, pedig hangos szóval adja tudtukra, hogy még ők is elnyerhetik megváltójuk kegyelmét. Egyrészt mérhetetlenül jobban megaláz, mint ahogyan azt az ész a maga erejéből tenni tudná, anélkül azonban, hogy egyúttal a kétségbeesésbe taszítana. Másrészt végtelenül magasabbra emel, mint a természetünkben rejlő kevésség, de anélkül, hogy felfúvalkodottá tenne. Ezek zseniális gondolatok. Ennél tökéletesebben én nem láttam sehol összefoglalva. Hogy megszünteti a kétségbeesést és a felfúvalkodottságot úgy, hogy egyszerre az emberben megmutatja a legmélyebb, az önismeret mélypontját, és egyszerre azt mondja, hogy de, Krisztus is a tiéd lehet. És te tőled függ, ember, a te döntésedtől, hogy testi vagy, vagy lelki vagy. Róma 8. A test munkálkodik benned, a test cselekedetei, vagy a lélek cselekedetei. Hatalmas dolog. És arra gondoltam, hogy az előadás végén egy diavetítést hoztam. Tudnék, van egy zsoltár, és ezt pár mondattal összefoglalnám, a 139. zsoltár, ami az önismeretről szól. Egy nagy ajándékunk van, van egy zsoltár, ami az önismeretről szól. Egy kiváló elemzés olvasható ebben a könyvben erről. Megjegyzem, Reisinger János is írt erről egy hosszabb tanulmányt a Zsoltárok világa című könyvében. Ezt is, nem tudom, be lehet-e szerezni, de érdemes áttanulmányozni. Hatalmas gondolatok vannak ebben a zsoltárban. Olyan régiókat érinti az emberi létnek, amelyek majd elvezetnek ahhoz a ponthoz, amikor emlékszik, mondtam, hogy visszatérek az előadás végén a Johari ablaknak a rejtett területére. Majd mindjárt. Így olvasom, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Nem azt mondta, hogy megvizsgálta a pszichológia, nem azt mondja, hogy megvizsgálta a másik ember, vagy önmagam, te vizsgáltál meg, és te ismersz. Hogyan? Hogy elmondtam. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Ő mindent tud, mindent lát. Még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul külül zártál engem, fölöttem tartott kezedet, csodálatos előtte metodás, magasságos, nem érthetem azt. Én fel se tudtam volna fogni, nem is tudtam volna elmondani, de te azt mondod, hogy te úgy vagy körülöttem és bennem, hogy mindent értesz és tudsz, nem tudok elrejtőzni előled, szeretsz, a gyermekedként élek. És te vizsgáltál meg engem és ismersz, és te erről nekem most tudást adsz, hogy az én szememmel látva téged milyennek látlak. Hová menjek a te lelked elől, a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vagy a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Kedves hallgatók, egy nagyon fontos mozzanatra világít rá itt az elején. Amikor az ember találkozik Istennel, és meghallja az igéjét, figyeljék meg majd magukat, amikor esetleg elmennek erről az előadásról. Ránk törhet egy menekülési kényszer. Na azért ez mások. Na köszönöm szépen azért. Ennyire nulla nem vagyok. Ádám mit csinált, amikor elkövette a bűnt? Mi volt az első reakciója, tudja? Elrejtőztem, mert félek. Nem kell az Isten. Mindannyiunkban, bennem is, folyamatosan ott van egy késztetés, hogy menjen az Istentől. Egy lehúzó erő. A testnek a világa. Korlátoz. Törvényeket szab. Nem ad szabadságot. Milyen az Isten? Hogy engedheti meg? Menekülj tőle. Nem igaz. Hazug. Ennyi Isten. Ennyi vallás. Akkor nincs egy... És nem akarom mondani, ugye? Ott suttog bennünk ez a hang. Honnan tudják, hogy ez igaz? Az ember futni akar. Káin futása. A nagy Saul futása, ugye? Saul, akiből Pál apostol lett, ő is futott. És akkor azt mondta neki az Úr, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Önismeretnek egy óriási felkiáltó jele, ez bennem van. Tudd, ember, és figyeld, hogy ne menekülj, mert nem tudsz menekülni. Nem azért, mert fogoly vagy, mert szabad vagy, de a te javadat szolgálja, ha nem menekülsz el. Az elől, aki szeret. A következő rész arra utal, hogy visszaemlékszik arra, és ez erősíti az embert. Hát kedves hallgatók, ha arra gondolunk, hogy honnan vagyunk? Ki hozott létre? Ki teremtett bennünket? Olyan gyönyörűen írja le. Most próbálják úgy hallgatni, mintha önöknek személyesen azt mondaná az Isten, bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. Amikor az ember ráébred arra, hogy Isten őt teremtette, amikor teremtette, akkor formálta és figyelte, és kíváncsi volt az ő személyiségére, és akarta a létét. Ez egy olyan intim szülő-gyerek kapcsolatot mozdít meg, hogy az ember rádöbben arra, hogy Uram, hát ki vagyok én neked? Miért akartál engem? Miért vagyok én fontos? Szeretsz, mint egy anya vagy apa a gyerekét? Még annál is jobban. És íme, az önismeretnek egy nagyon magas szintje, amikor az ember egyezni kezd az Isten gondolataival. és nékem mély kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mély nagy azoknak summája. Számlálgatom őket többek a föveinél, felselkenek, s mégis veled vagyok. Ez a Zsoltár csúcspontja, amikor kimondja, Uram, elfogadom tőled, hogy ismersz, elfogadom, hogy szeretsz, elfogadom, hogy körülveszel, elfogadom, hogy te teremtettél, és elfogadom a te gondolataidat arról, hogy ki vagyok én, és kivé lehetek. A Zsoltár legmélyebb pontja, érdekes, a legmagasabb pontja után kezdődik. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne utáljam-e? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Hogy kerül ez ide? Mit olvasok? Hát a Biblia azt mondja, hogy szeresd ellenségedet. Hát Istennek mi ellenségei voltunk, ezt olvasok a Római Levél 5. fejezetében, és amikor mi ellenségei voltunk, akkor értünk meghalt. Teljes gyűlölettel gyűlölöm. Kedves hallgatók, a Biblia ír a bűngyűlöletről. Nagyon sokszor. Jézus Krisztus is gyűlölte a bűnt a Zsoltárok világában. Más helyeken sokszor kimondja, hogy szerettem az igazságot, gyűlöltem a gonoszságot. Szeressétek az igazságot, mondja Pál apostol, és iszonyodjatok a gonosztól. Tehát a bűngyűlölet egy bibliai tanítás, de nem a bűnös gyűlölet. A kettő ég és föld. A bűnt lehet gyűlölni. Érzelmi állásfoglalás, emlékezzünk a önismereti kerékre, az érzelemnek is be kell kapcsolódni a teljes személyiségbe, hogy Jézus is mondta, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Tehát a Bibliának egy nagyon fontos tanítása a bűngyűlölet, amikor az ember érzelmi állásfoglalással nem csak a jót szereti, hanem elhatározza, hogy ami rossz és ellenség, az szemben gyűlölettel van. Utálja, utáljátok a gonosz, a Biblia mondja. Iszonyodjatok tőle. Na de akkor itt nem bűngyűlöletről van szó, hanem őketről van szó. Ők. Amikor egy ember azonosul a bűnnel, amikor szembeszáll Istennel, akkor gyűlölni kell őt. Gondoljunk Júdásra. Krisztus gyűlölte? Pedig ő belőle a sátán költözött. Érzékeny terület ez. Nagyon sokszor az ember odáig eljut, hogy az igazság szeretetében, az Isten iránti csodálatában elcsúszik. Egyszer valaki végig térképezte, hogy a háborúk oka mi az emberiség történelmében. Tudják, mire jött rá? Vallási ok. Vallási ok. A szerb háború mitől volt? Vallási ok. Középkori vallásháborúk. Isten nevében gyűlölni, gyilkolni. Ezt látjuk Dávidnál is. Dávid írta ezt a Zsoltárt. Saul lövöldöztette meg a fiával, aki ellene fordult, és háborút indított ellene? Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy nem. Dávid nem ilyen volt. Dávid a fiát siratta, és Sault, aki 15 éven keresztül körülbelül üldözte őt, megsiratta, és böjtölt érte. És nem ölte meg, kétszer megölhette volna, és nem ölte meg. Hát akkor mi ez? Miért írja ezt? Kedves hallgatók, a záró szakaszad rá választ. Vizsgálj meg engem, Uram, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, vezérelj engem az örökkévalóság útján. Az egyik legnagyobb bibliai tanítás kerül itt most felszínre, emlékezünk arra a kétszeresen zárt területre, a titkos bűnök világa. Olyan bűnök világa, amelyek még bennünk sem tisztázódtak, és mások se látják. És Dávid itt, amikor ezt kimondja, jó szándéka. Az Isten iránti szeretet vonzásában úgy tekint a gonoszokra, mint a gyűlölet tárgyára, és megérzi, hogy valamit nincs rendben. De Dávid őszinte ember volt. Különben ő más zsoltárajban is, úgynevezett átok zsoltárajban ezt többször előhozza, de utána mindig hozzátesz, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Nincsen nálam a gonoszságnak valami. Megvizsgálta az Úr, és ráébresztette arra, hogy a gonoszt, a bűnös embert nem szabad gyűlölni. Nem a mi dolgunk az ítélet egy másik ember fölött, még egy Hitler fölött sem. Mert volt a Bibliában is 50 évig egy olyan király Manasszé, aki 5 gyilkolt, még Ézsaiás prófitát is ketté fürészeltette. És mit olvasunk az élete végén? Megtért. És Isten embere lett. Ki mondja, hogy mondjuk a 25. évén azt mondják, na most már elég, aztán végezzük ki. Egy embernek nincs joga megítélni egy másik embernél, hogy mi hol tart, egyedül Istennek van joga megítélni. Adott esetben kijelentheti az Isten az embernek, például Pál apostolnak, amikor Anániás és Zafira esetén kijelentette, hogy el fogsz veszni, mert megcsaltad az Urat, és valóban meg is halt. De egy ember nem mondhatja egy másik emberre azt, hogy te reménytelen eset vagy, te egy elveszett ember vagy, te pusztulj, gyűlöllek. Ilyet mi nem mondhatunk. És Dávid ezt érezte meg, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És vezérelj engem az örökké valóság útján. A 19. Zsoltárban azt mondja, Uram, a titkos bűnöktől szabadíts meg engem. És kedves hallgatók, nagyon nagy gondolat következik. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus második eljövetele előtt Isten egy olyan népet készít elő, akik azért fognak imádkozni és küzdeni, hogy a titkos bűnöktől megszabadítsa az Isten. Mit jelent ez? Amikor az ember ráébred arra, hogy mit mond róla az Isten, és ráébreszti a Zsoltár arra, hogy talán önöknek is és nekem is vannak titkos bűneim, amiket nem is tudatosultak bennem. Vannak. És azért mondtam, hogy merek erről egy kicsit beszélni, mert van némi tapasztalatom, amikor voltunk egy bőtáborban, ott is volt idő elcsendesedése, volt idő fohászkodásra, imádkozásra, és hát én elkezdtem ezért imádkozni. Uram, ha van bennem ilyen, kérlek, meg akarok tőle szabadulni. És a 7. napon egyszer csak arra ébredtem, hogy hajnalban abszolút tisztán a belső hang elkezdte mondani. Egy lista. Körülbelül 10 olyan dolgot, ami gyerekkoromból gyökerezik, amiket én nem is gondoltam volna. És nagyon fájt. Nagyon fájt. Szüleimmel szemben, amit tettem, meg más egyebek, és ők már nem is éltek. Mit tehettem? Ott akkor leborultam, és bocsánatot kértem érte, és nagyon mélyen bántam, de hálás voltam, ezektől legalább megszabadultam. De tovább kell kérnünk. Higgyék el, ha kérik, meghallgatása talán. Kényelmes dolog ez? Örömünnep? Nem az. De mégis, emlékezzenek, semmi és minden. A lelki szegénység készít elő a legnagyobb áldásra. Ez a legnagyobb ajándéka Istennek, hogyha valaki megláthatja a saját bűnét, és őszintén megbánhatja, megjegyzem, a bűnbánatot és Isten lelke munkája az emberben. Ez önismeret. Itt a legmélyebb régiókat érinti meg bennünk Isten, és a legnagyobb tisztítást végzi el oly mértékben, hogy még azokat a régiókat is kitisztítja, ami fölött nekünk nincs hatalmunk. Na hát ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és türelmet. Van esetleg valami kérdés vagy hozzászólás? Nyugodtan tegyék fel.
Hogy függ össze, meg kell mindig ugyanannak a kéznek köszönni a 100 millió, mennyi? 100 milliárd szor, 100
milliárd galaxis.
A fenntartását, mint amely kéznek az emberi méltósághoz való közeledésük.
Tehát miért kell annak a kéznek tulajdonítani? Köszönni? Hát ez a csodálatos, hogy bár két külön világ, de egy kéztől származik. Mi is csodák vagyunk. Mi is egy olyan csodák vagyunk, ami felér egy galaxisnak a csodájával egy emberi lény. Csodálatos előtteme tudás, nem érthetem azt. Ki érti az embert? Ki tudja pontosan elmondani, hogy mi a lelki világának az összefüggése? Hát ez egy személyes kérdés, amit úgy érzem, hogy mindannyian átgondolhatunk.
A galaxisokról sokkal többet tudunk, mint az ember lelkéről, és arról tudjuk.
A galaxisokról többet tudunk, mint az ember lelkéről?
Ja.
Hát én jó néhány csillagát ismerek, de azt mondják, hogy alig tudunk róluk valamit. Tudja, milyen érdekes? Hagy idézek egy igét, hogy értse a Bibliának a tanítását, és én csak ezt igyekszem közvetíteni. Az, aki a világot alkotta, így mondja, aki a világot teremtette, ő gyújtott a mi szívünkbe világosságot, az Atya Isten dicsőségének a Jézus Krisztus arcán való világotatása véget magyarul. Tehát az, aki a sötétségből a világosságot alkotta, tehát magyarul teremtő, ő gyújt a teremtés erejével a mi szívünkbe világosságot. Tehát így függ össze a teremtés és az emberi lélek megvilágosodása a Biblia szerint.
Biztos, hogy egy csomó ilyen értelemmel bíró bolygó lakó létezik még a világ egyetemben.
A Biblia ezt jelzi. Pontosan így van, ahogy mondja, és ez is egy eléggé ismeretlen tanítás. Jobb könyve 38. fejezetében például azt olvassuk, hogy amikor Isten alkotta a világot, a földet, amikor a földnek alapot vetettem, akkor a hajnal csillagok örvendeztek, és Isten fiai vigadoztak. Tehát a föld alapteremtésekor már voltak más világok, más értelmes lények, de a Biblia azt is jelzi, hogy a mi bolygón bukott el ez az elveszett bárány, és emiatt ez a bolygó, ez a mi bűnben megkötözött földünk lett az a világ, ami látványossága a világmindenségnek, és nem avatkoznak bele a sorsunkba, egyedül Jézus Krisztus által van nekünk kapcsolatunk az Atyával. Tehát ez egy nagyon nagy bibliai tanítás, mert a zsidókhoz írt levél első fejezete is azt mondja, hogy ő teremtette hatalmas szavával a világokat. A görögben nem világ van, hanem aionos, többes szám, tehát világokat. Tehát igaza van, valóban a Biblia beszél arról, hogy világok vannak körülöttünk értelmes lényekkel, de mi ebben nem tekinthetünk ki. Vagy kitekinthetünk a lábcsövekkel, de nem fedeztük fel, le vagyunk zárva ilyen értelemben, mert ez a bolygó fertőződött meg, és ezen a bolygón kell kitisztázni a bűnnek a kérdését.
Nem lehet ezt úgy érteni, hogy a mondjuk munkahipotézisként, hogy a sok kristóban végtelenszer fertőződik, és az egyikből nem tudjuk átvinni a fogatizál másikon, mert biztos, hogy végtelenszer meg is született, végtelenszer csináljuk ilyen aztán.
Hát a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy egy életünk van. Ez az élet egy kiváltságos... Tessék?
Minden bősrobbanás után egy.
Hát igen, a Biblia a bősrobbanásról viszont nem beszél, viszont beszél a teremtésről. Tessék? Igen. Hát azért... Igen. Hát egy biztos, hogy amit a Biblia a teremtésről ír, ő azt írja, hogy azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, de hát ez egy nagy kérdés és egy vitapont, hogy volt-e ősrobbanás vagy nem. Minden esetre ez nem bizonyított tény, hanem ez egy hipotézis szintén. Igen. Köszönöm szépen. Más kérdés esetleg, ami bennünk felvetődött. Tessék? Ki vagyok én? Reméljük, hogy közelebb kerültünk a kérdéshez. Közelebb kerültünk?
Igen.
Azért is ajánlottam különben ezeket a könyveket, mert ha hazamegyünk, akkor el tudunk rajtuk gondolkodni, kézbe venni ezeket az igehelyeket. Ugye hát ez most nem volt módonban ezt kézbe adni, igazából az lenne a legjobb, ha kézbe adhatnám, hogy otthon hazamenve ezeken gondolkodjunk, de hát aki esetleg Bibliát forgatja, azok tudnak ezen segíteni, illetve ebben jól össze van foglalva ebben a kis füzetben. Más kérdés még esetleg, gondolat?
Nem tudom,
hátul, tessék parancsolni!
Önismeret meg a jóságra figyeltünk fel az előadásába, és én ennél sokkal egyszerűbbet kérdeznék, hogy ezt a hétköznapokon hogy lehet úgy megélni, amikor az emberrel szemben egyáltalán nem jósággal lép fel a környezete, vagy munkahelyén, vagy egyáltalán az utcán, forgalomban. Tehát én ismerem magam, nem szeretek földúzni, nem szeretek tisztálni, de régen nyomon, akár egy parkolásnál, egy üzletbe, a bolti eladó ideges, minden beszél velem, vagy a mellettem ő, de egészen ilyen.
Nagyon jó a kérdés. Hogyan szenvedjük el egymást, ugye? Hogyan tudjuk elviselni az életnek a nehézségeit, amikor bent élünk, és ezt, amit most itt hallottunk, hogyan lehet gyakorlatban megvalósítani, hangzott el a kérdés. A Pál apostol szavával válaszolnak, aki azt mondta, hogy naponta halál révén állok. És elszenvedvén egymást, és megbocsátván egymásnak. Tehát naponta kell gyakorolnunk azt, hogy szembe kell szállnunk a természetünk feltörő düheivel, indulataival, haragjaival és a testünk feltörő vulkánszerű kitöréseivel. És naponta könyörögnünk kell azért, hogy adjon nekünk erőt ahhoz, hogy győzzünk, és hogyha ezek feltörnek belőlünk, ez még önmagában nem bűn, hanem akkor válik bűnné, hogyha átadjuk magunkat ennek az érzésnek, vagy ennek az indulatnak. Ha csak megjelenik, az még nem bűn. Akkor még csak jelzett, mint mondja Luther, hogy ha repül a fejünk fölött egy gólya, az nem bűn, de az bűn, hogyha már fészket rak rá. Ugye? Tehát így van ez ezzel a dologgal, hogy igaza van, pontosan ezekben a helyzetekben naponta, sőt óráról órára kerülünk ilyen helyzetben, hogy feldühítenek, hogy megszégyenítenek, hogy ránk dudálnak, hogy letaposnak, hogy úgy szólnak hozzánk, és ilyenkor van az, annak a tudatosítása, amiről beszéltem, és ez az önismeret egy mérhetetlen nagy alázatra tanít bennünket. Ő is pont olyan ember, mint én.
Gonoszt jóval győzd meg.
És a gonoszt jóval győzd meg. Vagy humorra is lehet reagálni. A humor és a vidámság nagyon nagy feloldó erő. Tehát a vidám elme jó orvosságú szolgál, mondja Salamon, és a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát emberi erőből ez nem megy, ezért van szükségünk, ezért Pascal zseniálisan megragadta. Egyszerre tartja ébren bennünk Isten az alázatot, és a hatalmas nagy isteni ajándékot. És egyszerre kell tudnunk, hogy a másik ember ugyanolyan nyomorult, mint én, és ha ő bánt engem, akkor ki van nagyobb bajban? Ő. Még akkor is, ha engem bánt, még akkor is, ha engem szégyenít meg, még akkor is, hogyha indulatos velem szemben, és én meg tudok maradni higgadtnak, akkor ő van nagyobb bajban. Tehát magyarul ő...
Mi baja van ilyen előfordulatán, mert látom, hogy van egyéb okból olyan aránytalanul indulatos, és van úgy, hogy megáll, és tényleg is.
Sokszor kiderül, hogy nem az a baja, hogy én megszólítottam, vagy kértem tőle valamit a boltban, hanem lehet, hogy a vállás papírjait intézi. Ki tudja ez? Tehát ami a szemünk előtt van, ugye ezért az ismeret. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben. Tehát ne hamarkodjuk el. Mert hányszor találkoztam olyan helyzettel, hogy valaki bántott valakit, és akkor szeretettel rákérdezett, mint amit tetszett mondani nagyon bölcsen, és hirtelen egyszer csak kinyílt a lelke. És elmondta, hogy mi van, és akkor az ember mélységesen elszégyült, és rájött, hogy az a kis bántás, amit most kapott, az nulla ahhoz képest, amivel ő most küszködik. Tehát persze van olyan is, hogy kifejezetten rossz szándékból bántanak bennünket, de ilyenkor is vannak menekülési reakciók, ugye? Hogy nem vesszük fel a kesztyűt, és Arany János jut eszembe, aki azt mondta, nem tudom, idéztem, hogy amikor bántottak, azért szokott ön is, gondolom, néha időnként nagyot káromkodni, mondta neki valaki. Azt mondja, nem szoktam. De hát, hogy jól feldühítik, azért csak kijön a száján valami. Nem. Hát akkor mit csinál? Hallgatok. De hát, hogy nagyon feldühítik, akkor csak vár, és próbálták már fokozni, és elanyálni, és azt mondja, de hát akkor mit csinálsz? Még jobban hallgatom.
Most így feldühítenek egy üzletbe, igen, hazamegyek, leigazok, és nem törődök vele. De hát, úgy már az egy idegen ember volt, nem sokat foglalkozok vele, addig akkora, de ezt a családtagom, egy fiú gyermek nem beszél anyja, vagy rosszul viselkedik vele, vagy, és az annak anyja, annak a szíve van. És akkor ilyenkor hogyan kell ezt bevinni a életbe? Ez már nehezebb.
Nagyon fontos kérdés, de ilyenkor a legjobb megvárni azt a pontot, amikor mindenki lehiggad, és akkor összeülni és megbeszélni.
De ha nem akar összeülni Bizony. Az a gyerek?
Akkor a szülőknek egy óriási kiváltságuk van, elvonulnak, letérdelnek, és a Jóisten segítségét kérik, és sok csodának lehetnek a részesei, de erőltetni a belátást nem lehet, de azért, hogyha egy családban élnek, azért egy idő múlva azért csak meg kell beszélni dolgokat. Hát azért csak meg kell beszélni dolgokat, mert ha nem beszélünk meg, akkor az a dolog megmarad, és annál rosszabb dolog, olyan, mint a titkos féreg fogarák belülről, hogyha megmarad, azt valami jelzést kell adni. Például, hogyha mondjuk egy édesanyával egy gyerek tiszteletlen, ha más nem, akkor az apa mondja azt, fiam, úgy érzem, az anyukáddal tiszteletlen voltál, ezt nem engedhetjük meg mi itt, a mi otthonunkban. Kérlek, gondolkozz ezen el.
Azt igen, de hogyha nem akar egyáltalán találkozni az édesanyjal, vagy...
Semmi probléma, az utcára ki lehet menni, és lehet ott éldegélni. Most persze egy kicsit túlzás, tessék parancsolj.
Én nekem is ugyanilyen hasonló probléma van a fiammal, és semmiből a menyecske egyáltalán nem engedi haza a fiamot, se a unokáimot, már több mint egy éve. És fiammal találkozok, utána kiabalok, megáll, és mondom neki, Norbi, akarnám csak azt még kérdezni, hogy hogy vannak a gyerekek, nincs rá időm. Rá egy három hónapra megyek, nem minden valós vagyok, megyek az üzletből, és látom a bank előtt a fiamat, találkozik a tekintetünk, és elfordul, és nem is köszönt. Hazamegyek, és azt hittem, hogy a szívem kiszakad, annyira sírok, és nem tudunk rajta segíteni, hiába hívjuk föl telefonon, a telefon ki van kapcsolva, és a fiam abszolút nem akar velünk szót váltani, mert a menyecske vagy azt mondja neki, hogy vagy a szüleid, vagy én, és nem lássuk a unokáinkat. Köszönöm, hogy meghallgatott.
Ilyen esetekben mit?
Hát mi köszönjük, hogy el tetszett mondani, hát ilyenkor látjuk, hogy az emberi segítség nem sokat ér. Ilyenkor vagyunk úgy, mint ahogy a tékozló fiú atyát olvassuk a Bibliában, hogy távolról volt és meglátta őt, várja haza vissza. De én azért nem úgy beszélek, mint aki kívülálló, mert én is egy kicsit hasonló helyzetben vagyok a fiammal. És tudom, hogy ez milyen fájdalom, de egy dologban megnyugodhatunk, ahogy a szülőnk teremtett bennünket, és számon tartja a mi gondolatainkat, egy szülőnek, egy édesanyának az imáját Isten azt meghallgatja. Imádkozni kell ezért a gyermekért, meg is fog hallgatni, és meg is hallgatja, és ő készíti elő, de ki kell várni az időt. Nem lehet se erőltetni.
Ez a öcsém meg tudja mondani, 20 évig, amíg nem ismerte a feleségét, az a legjobb gyerek volt. Nagy futballista, és mindenhol első ember volt, mindenhol szerették, nagyon annyira mindent el tudott, legjobb barátok voltunk, mint barát az anyjával, öcsém megmondja. És annyira megváltozott egy gyereknek, amíg mióta megismerte a feleségét, az valami borzasztó egy szülőnek.
Különben az a törvényszerűség rajzolódik ki, és ezt már sok ember életében megfigyeltem, talán ez is egy picit segít vigasztalni, hogy van egy időszak a fiatalok életében, amikor a szüleikkel szembefordulnak. Nem tudom, az idősebbek talán erről tudnak többet mesélni, hogy van egy életszakasz, és ahogy elhallgatom, még azért nem olyan idős a fia. Hány éves?
34 lesz jövő.
Igen, van. Igen. Tehát az a tapasztalat, hogy elmúlnak egy időszak, valamikor 10-15 év is sajnos, ugye kinél hogyan, és utána egyszerűen valahogy a fiúk és a lányok valahogy megbékélnek a szüleikkel, mert úgy valamilyen szembefordulás, de megfoghatatlan ez. Ez a generációs ellentét. Nem tudok erre többet mondani, mint azt, amit én magam is gyakorlok, hogy napi szinten a Jóistenhez járulni, és abban a biztos tudatban élni, hogy Isten ezt az imát a maga idejében meg fogja valósítani, és ő folyamatosan azon a pillanatban, tudják, honnan tudom én ezt? Nem azért, mert én kitaláltam, hanem Dániel egyszer bőtölt egy nagy kérdésért 3 hétig. 3 hétig bőjtölt. Egy nagyon nagy kérdés, most nem akarok belemenni, mi volt az a kérdés. 3 hét múlva megjelent egy angyal, és azt mondta, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy magadat a bőjtölésre és a könyörgésre adtad, a mennyből kijöttem, és elkezdtem küzdeni azért az emberért. Tehát abban a pillanatban, amikor tetszik imádkozni, a mennyei erők elmennek az ön fiához, és lehet, hogy ezt az arcát mutatja, de a szívében ott kopogtat az Isten lelke. Így nem lehet viselkedni egy édesanyával. A szüleid nem ezt érdemlik. Gondold át, te se lehetsz boldog ettől. És a Szentlélek munkálkodik érte, és küzd érte. És lehet, hogy ott 3 hét volt a megválaszolási idő. De valakinek 3 év, valakinek 10 év, 30. Én az apámmal voltam egy nehéz helyzetben, 30 évig imádkoztam. De 30 év után megváltozott. 30 év.
Még csak azt akarom, bocsánat, hogy bele van, hogy van még reményem.
Van. Amíg imádkozik és bízik a Teremtőben, aki úgy szereti önt, mintha egyetlen lenne ezen a világon, mert a Biblia mondja ezt, egyetlenem, akkor önnek van reménye. és teljes bizalommal tekinthet rá, hogy meg fogja ezt a helyzetet változtatni. És én ebben adnám önnek azt a kulcsot, illetve a Biblia, hogy ne a kesergésnek adja át magát. Ne az önmarcangolásnak, ne a sírásnak, hanem abban a Uram, átadtam neked, te azt mondtad, hogy meghallgatsz, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megterheltek, és én megnyugosztalak titeket, átadom neked ezt a problémát, és nem veszem vissza. Mert ez a hit. És amikor ránk tör újra az érzés, meg a megszégyenítő helyzet, akkor emlékeztesd az Urat. Uram, átadtam neked ezt a problémát. Átadtam a fiamat neked. És te műveld. És emlékezzünk a tékozló fiú esetére, az apa szerepét viseli most ön el, illetve a kedves édesapa. Az apa szerepét is tanulnunk kell az Istentől, hogy elmegy a fiú. De ő nem mond le róla. Hát Pál azt mondja Pilinszky, mi mindannyian tékozló fiúk vagyunk. Most akkor tessék a kérdést úgy is feltenni, hogy ön vajon nem ment el Istentől, mint gyermek? Mi mindannyian tékozló fiúk vagyunk, egyesek az atyai háztól eltávolodó, mások a visszafelé vezető úton járnak. Tegyük fel magunknak a kérdést, vajon nem épp mi is tékozlunk? Mert ha mi visszatalálunk, hazatalálunk, és az ima, a hit, az a hazatalálásnak a nagy fegyvere, akkor teljes bizalommal lehetünk arra nézve, hogy az ügy a legjobb kézben van. És ki fogja virágoztatni a megoldást.
Köszönöm. Én még egy pár szót hozzátehetnék a hölgynek, segítségtelen hasonló helyzetben vagyok. Nekem egy olyan tanácsot adtak, ugye itt szó volt arról, hogy ne ítéltessünk meg másokat, és ne engedjük, hogy minket megítéljenek. Nagyon nehéz az ön esete is, mint minden ilyen eset. Nekem, én azt a tanácsot kaptam ebbe az esetbe, hogy aki a problémát okozza, azt meg kell bocsájtanunk neki, és szeretnünk kell pont azt az embert, aki a legtöbbet. Nekem is ez egy nagy kihívás a mai napig is. De van egy olyan ember az életemben, aki, hogyha azt akarom, hogy a gyerekeim jól éljenek, illetve jól fejlődjenek, szeretnem kell. Nagyon nehéz felemelni minden nap. Jó nehéz kis lépcsők vannak, de működik. Tehát esetleg érdemes egy ilyenben elgondolkodni, hogy nem könnyű. Én is azt gondoltam, hogy ez az ember, aki megbántott nagyon sokszor, hogy megbocsájtottam neki. És azt mondta nekem valaki kívülről, hogy nem bocsájtottál meg neki, és szeretned kell. Tehát ez is nagyon fontos lehet.
Az önismeretnek egy nagy tétele, hogy látják, ahogy tetszik, küzdelemmel jár. Ez nem egy ilyen tálcán letett ajándék. Naponta szembe kell szállni az elkeseredéssel, szembe kell szállni a könnyekkel, szembe kell szállni a lemondással, a kétségbeeséssel. Nem könnyű. Szembe kell szállni a bántásokkal, az megaláztatásokkal. De Isten azt mondja, nézd engem, Krisztus, engem nem aláztak meg. Nézd engem, én nem követtem el bűnt, és mit tettek velem? Tehát a Biblia állandóan egy szempontot, nézd Jézusra, és megkapod a választ. Nézd az atyára, és nézd meg a tékozló fiú történetét. Nézd, és abban a pillanatban minden másképp, más szemszögből vetődik fel. Az önismeretet is úgy kaptuk meg, hogy nem én mondtam el, hogy Szabó Attila szerint önök kicsodák. Nem. Én, mondja az Isten, megmondom, hogy te ki vagy. És én megmondom, hogy ki lehetsz. Ki lehetsz, mert az Isten azt mondja a szeretet himnuszában, utolsó előadásunk, a szeretet mindent hisz. Azt is, hogy a fiam megváltozhat. Tessék. Igen. Igen, tehát ez is egy nagyon jó példa, hogy lehet segíteni, tehát az emberi kapcsolatoknak és a kommunikációnak óriási jelentősége van. Szeretném említeni, hogy 2 hét múlva a nő és a férfi lét beteljesítése és a csapdák elkerülése, ez egyik legizgalmasabb témán következik, hogy milyen egy nő és milyen egy férfi, mi a férfi és a nő rendeltetése, és hogyan lehet ezt beteljesíteni, vagy eltéveszteni. Miért vannak szerepcserék, miért nőiesednek el a férfiak, és miért férfiasodnak el a nők? Ilyen nagy témákat fogunk elővenni. Köszönöm a figyelmeket, türelmüket, jó éjszakát kívánok!